Szeretettel köszöntelek benneteket, és ahogy Józsi jelezte, a héten József történetével foglalkozunk majd. A hét során kaptatok egy e-mailt, hogy olvassátok el József történetét. Jön az első teszt, hogy kinek sikerült elolvasni. Ó, egész szép számmal vannak, nagyon jó. Vannak többen. Számítok nagyon arra, hogy ismeritek a történetet, és képbe vagytok vele, de azért, hogy egy picit ismerkedjünk, és felelevenítsük az eseményeket, most felolvasnánk néhány verset belőle. Judit felolvas belőle a 37. fejezetből, az 1 Mózes 37-ből, és kérném, hogy a
11. József és testvérei. Jákob Kánoán földjén lakott, ahol már az apja is jövevényként élt. Ez a története Jákob családjának. József 17 éves korában a nyájaknál segített a pásztorkodásban azoknak a testvéreinek, akik Jákob feleségeinek, Bilhának és Zilpának a fiai voltak. József rossz híreket hordott a testvéreiről apjuknak. Izrael már öreg volt, amikor József született, emiatt a gyermekei közül őt szerette a legjobban, és szép színes ruhát csináltatott neki. A testvérei látták, hogy Jákob jobban szereti Józsefet, mint őket, emiatt annyira megharagudtak Józsefre, hogy már békességgel köszönni sem tudtak neki. Történt egyszer, hogy József különös álmot látott, amelyet elmesélt testvéreinek, akik még inkább meggyűlölték emiatt. Ezt mondta nekik: figyeljetek ide, mit álmodtam. Aratáskor együtt dolgoztunk a mezőn, kévékbe kötöttük a levágott gabonát. Lám, egyszer csak az én kévém fölkelt, és egyenesen megállt. És azok a kévék, amelyeket ti kötöttetek, oda gyűltek az én kévém köré, és földig hajoltak előtte. A testvérei így válaszoltak: mit képzelsz, te leszel a király fölöttünk? Majd bizony még uralkodni fogsz rajtunk. Álmai és szavai miatt még inkább haragudtak rá. József azonban ismét álmot látott, és azt is elmondta testvéreinek: megint álmot láttam. Képzeljétek, a nap és a hold, meg 11 csillag odajött hozzám, és földig hajoltak előttem. Elmondta ezt az álmát apjának is, aki megszitta érte. Micsoda álom ez, csak nem képzeled, hogy jó magam, édesanyáddal és a testvéreiddel együtt eléd járulunk, és földre borulunk előtted. De azért Jákob jól megjegyezte ezt a dolgot magának. A testvérei pedig féltékenyek lettek Józsefre.
Hát így kezdődik a József történetének a leírása, amit most hallottunk, és majd fogunk erről részletesebben beszélni. Nem tudom, ezt mindegy hova állítom, mert úgyis oda megy, hova akar. A mikrofon. Hallotok egyébként? Oké. Okay. Fogjuk majd látni a folytatását a történetnek. Ugye azt a címet adtuk ennek a hétnek, hogy egy zűrös családból a kiteljesedett életig, és van a hétnek egy íve. Az elején most a gyökerekkel foglalkoznánk, hogy honnan is jön József, és aztán majd a hét végén fogjuk látni egyre inkább azt, hogy Isten mivé tette őt, hogyan teljesedett ki az élete, hogyan jutott el oda, hogy Egyiptom második embere lett belőle. A mai alkalmon igazából egy kicsit, azt mondom, hogy bevezető jelleggel néhány gondolatot szeretnék elétek hozni, mégpedig ezen a címen, amit kiírva is láttok, hogy nem érthetünk meg igazán valakit, ha nem tudjuk, hogy honnan jön. És a múltnak, illetve egy picit tágabban fogalmazva a kontextusnak a jelentőségéről szeretnék mondani néhány dolgot. Ugye a kontextust szoktuk használni az irodalmi vonatkozásban, a szöveg környezetre, de használhatjuk történeti kontextusra is, illetve egy családi kontextusra. Arra, ami körülvesz bennünket, ami körülöttünk van. 2000-es évek elején megismerkedtem egy idős orvos bácsival, aki 56-ba diszidált és elmenekült Magyarországról Kanadába, és ott élte az életét, ez akkor már ugye több mint 40 éve, ott praktizált orvosként, és sok éven keresztül találkoztam vele rendszeresen, aztán családilag egy fél évet töltöttünk Kanadába, akkor heti rendszerességgel találkoztam vele, és az a bácsi egy olyan bácsi volt, aki ugye akkor is már olyan 90 közelébe volt, és borzasztóan szeretett mesélni. És azon a címen, hogy ő engem angolul tanít, mondta, hogy menjek el hozzá, hogy ő fejleszte az én angol tudásomat, és ez abból állt, hogy 3 órán keresztül hallgattam őt, hogy ő angolul mesélte a saját élettörténetét. És néha aztán mondta, hogy ha valamit nem értesz, akkor szóljál, mert akkor, és láttam, akkor is csak elismételte, és rövid szómagyarázat után újra meg újra visszatért az élet sztoriához. Nem számoltam össze, de szerintem biztos, hogy vagy 100 órát hallgattam a kisöreget, és nagyon érdekes volt sok tekintetben az ő életútja, mert amikor mesélt az életéről, az tulajdonképpen 1956-ba ért véget mindig. Arról, hogy ő Kanadában 50 éven keresztül mit csinált, szinte semmit nem tudtam meg. Szinte semmit nem tudtam meg. Mindig csak az életének az első feléről mesélt, hihetetlen részletességgel, és nagyon érdekes volt, mert aztán ő többször jött Magyarországra, itt is találkoztunk, és volt valami furcsa érzésem mindig, amikor hallgattam. Besélt a háborúról, 56-ról, a családi származásáról, a falujáról, ahol felnőtt, és mindig nagyon részletesen mesélt a háború körüli időszakokról. Amiknek érdekes módon az egyik dolog, ami átjött, hogy ő tulajdonképpen milyen hős volt, de az kiderült a szavaiból, hogy ez a hősiesség ez többnyire abba állt, hogy igyekezett mindig olyan helyen lenni, ahol nincs balhé. Tehát, hogy valahogy úgy szépen elslisszolni a dolgok mögött. És volt egy olyan érzésem, de nem tudtam megfogalmazni, hogy miért, hogy mintha ez az ember mindig menekült volna. Mindig menekült volna. És nagyon érdekes volt, mert ő egy nagy magyar hazafiként beszélt mindig, és a magyarságnak a fontosságáról sokszor beszélt, és hogy az idegen népeknek ezt tudomásul kell venni, hogy ez itt Magyarország, és ez a magyaroké. És nagyon érdekes volt, mert a halál előtti évben, amikor már szerintem körülbelül 10 éve ismertük egymást, ugye az elköszönés is mindig úgy volt, hogy mondtam, hogy na, most már nekem mennem kell. És akkor így lépésről lépésről mentem az ajtó felé, és úgy csak mondta, és már ugye fogtam a kilincset, és nem tudom, hogy ismerőse ez, amikor fél óráig állsz az ajtóba, és nem tudod elengedni, mert még mindig, és alig várod, hogy végre jó éjszakát kívánjon. És egy ilyen végtelenbe nyúló beszélgetés végén mondta nekem, hogy tudod, az én zsidó származású vagyok. És az én anyukámat Auschwitzba kivégezték. És nagyon megdöbbentett ez, mert főleg ahogy ő az ő magyarságáról beszélt, és sokszor épp a zsidóságról, abból a legkevésbé gondoltam volna ezt, hogy ő zsidó származású. És abban a pillanatban ott tulajdonképpen 10 évnek a mesélése került helyre bennem, amit ott 5 percben elmondott. Mert kiderült, hogy tulajdonképpen ő a zsidó származása miatt kicsi gyerekkorától fogva egy rettegésbe élt. És mindig menekült, és soha nem tudta, hogy ki mikor fogja ezért őt bántani, és ugye elveszítette az édesanyját a gyermekként, és kiderült, hogy ez az esemény tulajdonképpen az ő egész életét meghatározta. És akkor kezdtem, és egy csomó történet beugrott, hogy ő miket mesélt, hogy a a katonák között, hogy viszonyultak az öreg zsidóhoz, meg a nem tudom kihez, és akkor értettem meg, és annyira nyilvánvaló volt számomra ebből az egész sok éves történetből, hogyha én nem ismerem az ő igazi múltját, ami egy meghatározó rész az ő életének, tulajdonképpen soha nem értettem volna meg azokat a történeteket, amiket ő mesélt. És én azt gondolom, hogy ez nem csak az ő esetében volt így, hogy az ő egész életét meghatározta, mert azt gondolom, hogy tulajdonképpen végig az ő élete arról szólt, hogy ő bizonyítsa a magyarságát, hogy őt elfogadják, hogy őt ne ítéljék meg a származása alapján. És ugye azért ez megdöbbentő, amikor az ember lát egy 90 éves embert, akinek az életéből évtizedek mennek el arra, hogy magyarázza a múltját, hogy körülírjon dolgokat, hogy valamit elrejtsen. Úgy, hogy azt gondolom, hogy talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy az életben valószínűleg én voltam az egyik ember, aki a legközelebb álltam hozzá. És az én esetemben 10 év múlva jutott el oda, hogy ezt elmondja. Szinte tényleg a halál előtti utolsó időszakban. Én azt gondolom, hogy minden embert meghatároz a múltja. Mindannyiunkat meghatároz az, hogy honnan jövünk. Az ember lehet büszke a múltjára. Alapvetően ez a két lehetőség van, hogy az ember folyamatosan előhozza származását, a múltját, azt, ami úgy gondolja, hogy egy identitást ad számára, vagy pedig próbálhatja az ember ezt elrejteni. Akár rejtegetni próbáljuk a múltunkat, akár büszkék vagyunk rá, mindkét esetben meghatároz bennünket a múltnak az eseményei, a történései. Talán azt mondanám, hogy ma kisebbségben vannak azok, akik büszkén emlegetik a múltjukat, a származásukat. Általában a jellemzőbb sokkal inkább az, hogy az ember próbálja magát kiszakítani a kontextusából, és próbálunk úgy viselkedni, mintha velünk kezdődne a történelem. Mintha nem lett volna semmi előttünk, mintha mi teljesen függetlenek lennénk a szüleinktől, az elődeinktől, a nemzetünktől, a nemzeti hagyományainktól, és velünk kezdődik valami objektív valóság, és én úgy önmagamba állok a történelem közepén. Azt gondolom, hogy ez egy hibás gondolkozás, amiben saját magunkat csapjuk be. A történelem nem velünk kezdődik. Bennünket is meghatároz a múltunk. És egyáltalán ez a gondolkozás, egy hibás gondolkozás, ha nem vesszük tudomásul azt, ami mögöttünk van, és ami körülvesz bennünket, ezt a kontextust, mert ezt átvisszük az élet több területére is. Hadd emeljek ki most egyet, ez a Biblia olvasás. Nagyon sokszor a Biblia olvasásnál is az egyik fő probléma, hogy amikor a Bibliát olvassuk és meg akarjuk érteni, nem foglalkozunk a Biblia kontextusával. Azzal, hogy hol, mikor keletkezett a Biblia, az egész tág kontextusával, miért íródott egyáltalán a Biblia, vagy ugyanígy elolvasunk belőle egy-egy verset, nagyon népszerűek az ilyen könyvek, áhítatos könyvek, amik egy-egy igeverset, egy-egy mondatot kiemelnek a Bibliából, figyelmen kívül hagyva azt, hogy tulajdonképpen az hol, mikor, kinek, milyen körülmények között hangzott el. Tulajdonképpen ez a gondolkozásmód, a kontextus figyelemen kívül hagyása egyenes út a Szentírás félreértéséhez. Így lehet a Bibliát leginkább félreérteni, és ebből származik a legtöbb félrecsúszás, félremagyarázat. Rátérnék a történetünkre. Ahhoz, hogy József történetét megértsük, ez esetben is elengedhetetlen az, hogy egy nagyobb kontextusba állítsuk ezt a történetet. Hogy miről is van szó. És tulajdonképpen azt a kérdést vetném föl, amit tisztázni kell. Most az a bőjét nem látom. olvasnom nem kell, de lássam, hogy ti mit láttok, az jó. Tehát az a kérdés, hogy tulajdonképpen kinek is a története. Az 1 Mózes 37-től 50-ig ezeket a fejezeteket úgy szoktuk emlegetni, hogy ez a József története. Hiszen itt olvassuk, ahogy rögtön a történet elején elkezdődik, hogy ott él az apjával, mit csináltak a testvérei, hogy viszonyultak egymáshoz, és ugye most nem olvastuk föl, de következik ezután rögtön az, hogy hogyan adták el Józsefet. És aztán az 50. fejezet az, ami újra visszatér a József személyéhez, a testvéreivel való párbeszédhez, József halálához az 50. fejezet végén. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ez a 13 fejezet Józsefről szól. De, és itt menjünk egy picit mélyebbre, ha jól megnézzük, maga a szöveg azt mondja, hogy ez nem József története, hanem, mit olvastunk az elején, nem tudom, föltűnt-e, azt mondja, hogy ez Jákob története. Nagyon érdekes, a 37. rész második verse azt mondja, hogy ez Jákob nemzetségének a története. És nagyon érdekes, mert itt egy kettős pont szerepel, és az első mondat ez, amikor József 17 éves lett. Az ige azt mondja, hogy itt nem Józsefről van szó, hanem tulajdonképpen Jákob történetéről, Jákob családjának a történetéről. És a Mózes első könyvében vannak bizonyos szakaszok, most nem megyek ennek bele a részleteibe, amik mind eredetekről beszélnek. Héberül úgy hangzik ez a szó, hogy tolodót. Különböző eredet történetekről. És ez az utolsó blokk, ez az utolsó bejelentés, hogy itt pedig most Jákob nemzetségének a történetéről lesz szó. És ha így szemléljük, és komolyan vesszük ezt, hogy itt tulajdonképpen nem is csupán Józsefről van szó, hanem Jákob történetéről, akkor értjük meg, hogy ebbe a 13 fejezetbe ezért van az, hogy a 45. 46. fejezet Jákobnak az Egyiptomba való lemeneteléről szól, aztán a 47. fejezet a letelepedésről a fáraó udvarába, utána a 48-49. Fejezet Jákob áldásairól szól, Jákob haláláról, és az 50. fejezet pedig a Jákob temetéséről. Tehát noha nekünk ebből a történetből, ezekből a fejezetekből leginkább József személye tűnik ki, ha megnézitek és összeadjátok ezeket, akkor kiderül, hogy gyakorlatilag a nagyobb része a fejezeteknek az Jákobhoz kapcsolódik, Jákob személyéhez. József története teljesen ebbe ágyazódik bele a Jákob családjának a történetébe. De, hadd menjek még egy lépéssel tovább, tulajdonképpen, amikor itt Jákob történetéről olvasunk, akkor igazából Izrael történetéről olvasunk. Hiszen Jákob nem önmagában érdekes, hanem Jákob azért érdekes, mert vele kezdődik tulajdonképpen a zsidóság története. Ugye sokszor a zsidóságot hamarabbra visszadatáljuk, de ne felejtsük el, hogy Jákob az, aki az Izrael nevet kapja, ő az, akit Isten elhív, és az ő 12 fia alapján rendeződik később Izraelnek a 12 törzse, amit Izrael népének nevezünk. Tehát a zsidóság az tulajdonképpen nem Ábrahámmal kezdődik, mert Ábrahámnál még ott van Izmael is, akitől egy teljesen más nép származik. Sőt, ugye Izsáknak is születik, Jákob és Ézsau, és Ézsautól is az edomiták származnak. Tehát itt még több nép származik az ősatyáktól. Jákob az, ahol tulajdonképpen a zsidóság története elkezdődik. Vele kezdődik a zsidóság. Másrészt fontos azt tudnunk, hogy a Mózes könyveit, amikor Mózes leírja, Mózes akkor él, ugye, amikor Izrael kijön Egyiptomból. Ő az, aki kivezeti a népet Egyiptomból. És ő az, aki leírja ezt a történetet, aki megfogalmazza. És tulajdonképpen Mózes azért írja mindezt le, hogy Izrael népének elmondja, hogy ők kicsodák. Honnan származnak. Az egész mózesi könyveknek tulajdonképpen a lényege ez, hogy tudjátok meg, hogy ti honnan származtok. Annak az időszaknak, amikor íródik, keletkezik a Mózes első könyve, tulajdonképpen a fő eseménye az az Egyiptomból való szabadulás volt. Az, hogy megszabadultak Egyiptomból. Ami tulajdonképpen az a történet, az itt kezdődik. És Mózes elmondja Izraelnek, hogy értsétek meg, hogy ti most átéltétek Isten gondviselését a szabadításba, de tudjátok meg, hogy tulajdonképpen az, hogy ti Egyiptomba kerültetek, az épp így Isten gondviselő szeretetének köszönhető volt. Hiszen Isten vitt le oda benneteket. Ez nem véletlen, hogy ti ott voltatok. Tehát értjük, hogy az egész történetnek, a József története az Izrael népe szempontjából nagyon fontos. Az ő történelmi gyökereikről szól. Hogy kerültek ők oda? Hogy kerültek ők egyáltalán Egyiptomba? De még tovább mehetünk, mert tulajdonképpen, ha Izrael történetéről beszélünk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek van egy még nagyobb kontextusa. Mert amiről itt szó van, az tulajdonképpen az Isten története. Az Isten története. Annak a története, hogy Isten mit végez ebben a világban. Ha a Bibliának a teljes összefüggésébe szemléljük ezt a történetet, tulajdonképpen a Biblia az Isten történetéről szól, hogy Isten teremtett egy tökéletes világot, amit a bűn megrontott, és Isten megígérte a helyreállítását. Ebben a folyamatban állunk benne mi is. És tulajdonképpen, amiről ez a történet szól, és amiben beleilleszkedik a legnagyobb kontextus, az az, hogy Isten a bűneset után, amikor ez a világ megromlott, mert bejött a bűn, és megszakadt az Istennel való kapcsolat, és azóta ez a teremtett világ, amit Isten tökéletesnek teremtett, az nem az, aminek lennie kéne, de Isten azt mondta, hogy ő ezt helyre fogja állítani. És azt mondta, hogy el fogja küldeni az asszony magvát. Az asszony magvát. Küldeni fog valakit, aki majd a kígyó fejére tapos, aki által bejött a bűn, aki által megtört ez a világ, aki miatt nem olyan ez a világ, és semmi nem úgy működik, ahogy működnie kellene. És Isten megígérte, hogy jönni fog valaki, aki ezt helyreállítja. És tulajdonképpen ennek a helyreállításnak a története kezdődik el Ábrahámmal, akinek újra Isten adja ezt az ígéretet, hogy az ő utódja által áldást nyer a föld, és onnantól kezdve az ősatyák újra meg újra, és az egész zsidóság ezt követően is erre vár, hogy mikor fog beteljesedni az, amit Isten megígért. Mikor fog az beteljesedni? Ne felejtsük el, hogy a tökéletes világot Ádám és Éva ismerte. Ők ebben részt vettek, ami ennek Isten megteremtette ezt a világot. Ők átélték a bukást, és ők maguk is részesei voltak ennek, és gyakorlatilag a bukás után Ádám és Éva valószínűleg folyamatosan arról beszélt, hogy ez a világ nem olyan, mint amilyen eredetileg volt. De hogy van reménység. Van reménység, mert az Isten mondott valami titokzatos dolgot, hogy jönni fog majd valaki, aki egy asszonytól születik. És ahogy telt az idő, teltek az évek, az évszázadok, Isten újra meg újra beszélt erről. És egyre világosabbá vált az, hogy mi lesz az Isten terve. És tulajdonképpen az Isten történetében Józsefnek egy nagyon fontos szerepe van. Mert ennek a megváltásnak, ennek a helyreállításnak ő is az egyik előhírnöke. Ő is az egyik előhírnöke. Krisztusnak, a megváltónak egy fontos előképe, aki uralkodik, aki megmenekülést hoz, aki gondot visel. Majd fogunk róla beszélni a végén, hogy mennyi mindenben mutat előre József története Krisztusra. Tehát tulajdonképpen ebben a történetben az Isten történetéről van szó. És ez adja az igazi nagy kontextusát és az igazi értelmét ennek a történetnek. József túlmutat önmagán a József története. Ez a Jákob története, Izrael története, és tulajdonképpen az Isten történetének egy része, ami előttünk van. De mondhatjuk azt is, hogy tulajdonképpen ez a történet, a József története a mi történetünk is. A mi történetünk is. Noha egy 4000 éves történettel állunk szembe József történetében, szinte föl se tudjuk ezt fogni, valamikor Krisztus előtt 1900 környékén történik, játszódik ez az esemény. Több mint 4000 év választ el bennünket tőle, de ha majd belemegyünk és látjuk a történetnek a folyását, azokat a kapcsolatokat, amik itt szülő, gyerek, testvérek között vannak, azokat a harcokat, amiken József keresztül megy, azt gondolom, hogy talán egyikünknek se jelent nehézséget kapcsolódni ehhez a történethez. Sok bibliaolvasó ember számára egy kedvenc történet, egy fontos történet ez, amit közel érzünk a szívünkhöz. És azt gondolom, hogy talán mondhatjuk ezt, hogy ez egy családi őstörténet. Egy családi őstörténet, amiben benne van nagyon sok minden, ami azóta is jellemzi a családok életét és közösségek életét, amit itt látunk ebben a történetben. És ez azt gondolom, hogy egészen közel hozza hozzánk ezt az esemény sort és ezt a leírást. Amit most így anélkül, hogy belemennénk a történet részleteibe, majd holnap szeretném a családnak a történetét közelebbről is megnézni, még egy picit visszanyúlva a korábbi eseményekre. Amit szeretnék a szívetekre helyezni ma, az az, hogy értsük meg azt, és vigyük magunkkal, hogy a kontextusunkból egyikünket se lehet kiragadni. Mindannyiunkat meghatároz az, hogy honnan jövünk. Honnan jövünk. A kontextusnak a fontosságát azt gondolom fontos megjegyeznünk és megértenünk. Fontos megértenünk egyrészt a Szentírás miatt. Ha a Szentírást meg akarjuk érteni, fontos, hogy nagyobb egységben lássuk. És lássuk a nagy történetet, az Isten történetét, és azon belül az egyes kisebb szakaszokat is újra meg újra a nagyobb összefüggésben vizsgáljuk. A másik fontos terület, hogy a saját életünket is újra meg újra a magunk kontextusába vizsgáljuk. Ahhoz, hogy megértsük saját magunkat, hogy mi kik vagyunk, elengedhetetlen, hogy megértsük azt, hogy mi magunk is honnan jövünk. Honnan jövünk. Mi az, amit hozunk magunkkal? Kik azok a személyek, akik formáltak bennünket? Azt gondolom, hogy a mai világnak egy nagy kísértése az, hogy rohan az idő, el vagyunk foglalva állandóan dolgokkal, ügyekkel, projektekkel, és nagyon kevés időt szánunk arra, hogy reflektáljunk a saját múltunkra. Arra, hogy mi is történt velünk eddig. Mi is az, ami eddig formált bennünket. Egész pontosan, mik is azok a dolgok, amiken keresztül Isten formált bennünket eddig. Kiket használt föl Isten, milyen eseményeket. Én szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy a mai este során gondoljátok azt végig, hogy ki az a két ember, aki legmeghatározóbb módon formált benneteket, abba, akik ma vagytok. Az életeteket, a gondolkozásotokat. Ez lehet akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben, aki formált benneteket. Szerintem ez fontos, hogy reflektáljunk erre, hogy visszanézzünk, hogy kik azok, akik döntő, meghatározó módon formálták az életünket. ugyanígy érdemes összegyűjteni azt is, hogy mik azok az események. Mik azok a meghatározó események. Akár amik nem is a mi döntésünk voltak. Amiket kaptunk, amikkel magunkkal hozunk. Amik döntő módon meghatározzák azt, hogy kik vagyunk. A harmadik dolog, amit szeretnék szintén a szívetekre helyezni, hogy az egymás megértéséhez is elengedhetetlen a másik ember kontextusának a megismerése, hogy a másik honnan jön. És azt gondolom, hogy ez a hét egy nagyszerű lehetőség, hogy itt most nem egy néhány órára találkozunk, hanem napok állnak előttünk, étkezések, szabadidők, kötetlen programok, kis csoportos beszélgetések, ahol lehetőségünk van arra, hogy egymást megismerjük. Honnan jön a másik? Talán ti is átéltétek már azt, hogy milyen könnyű a látszat alapján egy ítéletet mondani valakiről. Belerakni egy kategóriába, egy dobozba. Ő egy ilyen ember, ilyennek tűnik számomra. És aztán, ha az ember veszi a fáradtságot, és elkezd beszélgetni, elkezdi megérteni, hogy honnan jön a másik, ki ő, lehet, hogy teljesen átértékelődik a szemünkbe. Én arra bátorítalak benneteket, hogy legyen meg bennetek ez a szabadság, egymás felé is, hogy megismerjétek egymást, hogy megértsétek egymást, hogy ki kicsoda, hogy ki honnan jön, hogy mi az, ami formált bennünket, ami meghatároz bennünket, abban, akik vagyunk. És végül még egy dolgot hadd mondjak, hogy a küldetésünk megértéséhez. Hogy mi a küldetésünk ebben a világban, elengedhetetlen az, hogy a mi saját életünket mindannyian egyen-egyenként belehelyezzük az Isten történetének a kontextusába. Az igazán nagy kontextusba. Hogy hol van az Isten történetében a mi helyünk? Hol van a mi helyünk? Azt gondolom, hogy ebben a címben, hogy egy zűrös családtól a kiteljesedett életig, valószínűleg senkit nem a zűrös család vonz. Annak a megismerése. Sokkal inkább mindannyiunkat az vonz, hogy hogy lehet egy kiteljesedett életünk. Hogy válhatunk azzá, amire Isten teremtett bennünket. És azt gondolom, hogy ezt csak akkor tudjuk megérteni, ha az életünket tudjuk az Isten történetének a kontextusába értelmezni. Talán érzékelitek, hogy itt is vannak szintek. Meg kell, hogy értsük, hogy emberileg honnan jövünk. Mi az emberi kontextusunk. De nagyon fontos, hogy ennél nem szabad leragadnunk. Hanem el kell jutnunk oda, hogy és mindezek fölött ott van Isten. És én az Isten történetének a részese vagyok. A része vagyok. És hol kapcsolódik az én életem az Isten helyreállító munkájába, amit ő végez ebben a világban. Az én meggyőződésem és az én hitem az, hogy mindannyiunk élete kapcsolódik ehhez. Mindannyiunk élete. Vagy tudatába vagyunk, vagy nem vagyunk tudatába, de kapcsolódik ehhez. Isten hív bennünket az ő történetébe, hogy az ő világot átívelő történetének az aktív részesei legyünk, és ezt nekünk keresnünk kell, hogy hol kapcsolódik az én életem ehhez. Miben van az én szerepem az Isten történetébe? Hogy tud a helyére kerülni az életem? Mert akkor fogunk kibontakozni, akkor fog igazán kibontakozni az életünk, ha mi ezt egyre tudatosabban megéljük, hogy mi az Isten történetének a részesei vagyunk. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük te neked azt, hogy a te terved az egy jó terv. Sokszor nem értjük a te útjaidat, a te terveidet, de köszönjük, hogy akár a József történetén keresztül is láthatjuk azt, hogy amikor a te terved kirajzolódik, és egyszer csak megértjük a nagy képet, akkor kiderül, hogy az egy csodálatos terv, amiben mindennek megvan a maga helye és értelme. Hiszük, Urunk, hogy ennek is megvan az értelme, hogy mi most itt vagyunk együtt. Hiszük, hogy Te hoztál ide bennünket. Hiszük, hogy Te akarsz beszélni velünk. Kérünk Téged, hogy áld meg a mi hetünket, áld meg a mi együttlétünket. Segíts, hogy hadd tudjuk ezt a hetet hasznosan tölteni, hadd tudjunk jó sáfárkodni az időnkkel, az energiánkkal, a szeretetünkkel. Hadd tudjunk reflektálni mindarra, amit Te végzel és Te végeztél a mi életünkben. Hadd tudjunk odafigyelni egymásra, hadd tudjunk egymástól tanulni. Hadd tudjunk tanulni Te tőled, a Te igédből. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi közösségünket. Kérünk, hogy a Te szent lelked által legyél itt közöttünk, és formálj bennünket ezen a héten. És Te igazítsd a mi életünket egyre inkább a Te tervedhez, hogy beleilleszkedjünk abba, hogy megértsük a Te tervedet, amit elterveztél örök időktől fogva a mi életünkkel, amiért megteremtettél bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy kereshetjük az életünknek az értelmét, a célját, mert tőled van az életünk, és köszönjük, hogy Te mindent értelemmel és céllal teszel, és köszönjük, hogy Te beszélő Isten vagy, és kész vagy beszélni és szólni hozzánk. Kérünk, Urunk, hogy tedd ezt meg, és áld meg ezt a hetet a Te jelenléteddel, a Te szent lelkednek munkájával. Hadd tapasztaljuk ezt meg ezen a héten is. Amen.